beleáztattam a kávémba, amikor mély, súlyos horkantás kíséretében a lóábrázott úriember feltápászkodott a helyéről, és néhány lépéssel az asztalomnál termett. Meghökkent képpel bámulhattam rá, mert elvörösödött, és olyan mélyre hajolt, hogy hosszú gólya orra majd beleért a kávémba. Megengedi, hogy leüljek? Mit tehettem volna? Mit szentettem? Ha kellett, lenölis, de megengedem. A gólya orrú széles mozdulattal keblére szorította éppen üres kezem. Örvendek, uram, hogy megismerhetem. Roy Bloom vagyok. Ha egyáltalán mond önnek valamit a nevem. Bár nem szeretek elkeseríteni senkit, az önbizalmát összeroppantani még kevésbé, ezúttal mégis kénytelen voltam nemet inteni. A gólya orrú nagyvonalúan legyintett, aztán enyhe, mennydörgés kíséretében maga alá húzott egy szabad széket. Bizonyára meglepődött, hogy csak úgy ismeretlenül ide kérezkedtem önhöz. Kérem, ne vegye tolakodásnak, egyébként kihez van szerencsém? Haboztam néhány pillanatig, hogy a gólya orrára kösseme, ki vagyok, végül úgy gondoltam, miért is ne, hiszen nincs titkolnivalóm senki előtt. Gyengéden kihúztam a kezem a kezéből, és mintha csak véletlenül tenném, beletöröltem a szalvétámba. Pedig dehogy is tettem véletlenül, a gólya orrónak izzadt volt a tenyere, mint süldő lányi első randevúján. Lawrence vagyok, mondtam kényszeredett mosolyjal. Leslie L. Lawrence. A gólya orrú keze villámgyorsan előre rendült, és örömteli kiáltás kíséretében a vállamra ereszkedett. Angol! Nagy-Britanniában élek. Én meg dél-afrikai vagyok. Csodálom, hogy nem hallotta még a nevem, pedig bizonyos körökben pokolia jól cseng. És melyek azok a bizonyos körök? Hogy melyek azok a körök? Kérdezett vissza lassan, talán szándékosan is vontatottan. Hát azok, amelyek annak szentelték az életüket, hogy harcoljanak ellene. Nyeltem egy nagyot, miközben a számhoz emeltem a kávém. Ellene? Ki ellen? Gyors, gyanakvó tekintetet vetett a terem sarkai felé, aztán átvetette egymáson hosszú gólyalábait. A dög ellen, a förtelmes ellen, a vérfarkas ellen, mindegy, akárhogy is nevezi, aki ott vár ránk a Spitzhorn lábánál. Megittem a kávém, aztán mély sóhaj kíséretében lekoppantottam a csészit az asztalra. E szerint ön pap? Mosolygott, és megvakart az orrát. Hétköznapi értelemben nem, de Isten szolgája vagyok, fegyveres szolgája. Bármennyire is figyeltem a szemét, nem láttam benne az őrület, vagy a megszállottság lobogását. Inkább jeges határozottságot, amely nagy néha az enyémben is ott szokott ücsörögni. Ez esetben mi a foglalkozása? Teátrális mozdulattal az asztalra könyökölt, és tenyerébe hajtotta fejét. Vadász vagyok. Vadász? Rá vadászok. Csak is rá. Értsem úgy, hogy ördögűző? Mit számít a név? Annyi nevet aggatnak ránk, hogy mögöttük elvész a lényeg. Már 3 hónapja penzióban rostokolok, és várom, hogy végre a szeme közé nézhessek. Ha csatlakozni akar hozzám, hát csak rajta, odafent megtalál. Szájába kapta maradék kifli végemet, és kiviharzott az ajtón. Jó fél óra múlva a legutolsó kocsi, legutolsó fülkébe húzódva, a kisvasúttal együtt az alagút felé zögykölöttem. Bár eleinte megpróbáltam harcolni ellene, gondolatai mindegyre visszatértek a vasutas és a gólya orrú bajos szavaihoz. A vérfarkas újra feltűnt a Spitzhorn lábánál. Természetesen tisztában voltam vele, hogy vérfarkas nem létezik, mint hogy vámpírok, vagy kísértetek sem. Valamennyien magunkban őrizzük a démonjainkat, s bizony kellemetlen perceket tudunk szerezni velük embertársainknak, ha hébe-hóba kiszabadulnak belőlünk. A vonat eközben észrevétlenül befutott az alagútba. A halvány villanylámpák reménytelenül birkóztak föld alatti világ sötétjével, a sarkok feketén ásítottak, mintha mindegyikben egy-egy vérfarkas rejtőzött volna. Elmosolyodtam, és elégedetten hátradőltem. Nem lenne ostobaság a zürichi gyorstól is elterjeszteni valamit. Azon bizonyára még ülőhelyet is nehéz találni, nemhogy üres fülkét. Önkéntelenül is az egyik sötét sarok felé pillantottam. Mintha Petti kandúr szeme csillogott volna belőle felém. Sóhajtottam, és ismét csak gondolataimba merültem. Ha jól emlékszem, legalább 20-25 percig haladt a hegyi vasút az alagútban. Legszívesebben rágyújtottam volna pipámra, a kupé ajtaja felett ékeskedő, piros vonallal ferdén áthozott égő cigaretta azonban egyértelműen a tudtomra adta, szó sem lehet füstkarika eregetésről. Olyan hirtelen torpant meg a szerelvény, hogy majd a szemközti falnak repültem tőle. Pipám koppanva hullott a padlóra, az a fekete sarok pedig, amiben percekkel ezelőtt még Petti kandúrt sejtettem, sebesen megindult felém. Szerencsémre azonban nem a kemény sarok falba, hanem az ülés puha támlájába ütöttem a fejem. A mennyezeten pislákoló körte hunyorgott, majd szép csendesen kiszenvedett, akárcsak a párja odakint a folyósón. Szempillantás alatt fekete éjszaka vette át az uralmat a hegyi vasutacska felett. Csak valahol messze elől az alagút falára szerelt, nagyobb teljesítményű körték próbáltak még fényt hinteni a sötétségbe. Felálltam, megkerestem a pipám, és a zsebembe dugtam. A mozdony irányából, mintha izgatott kiáltások szűrődtek volna felém. Nem is mertem rágondolni, mi lesz, ha csillogó-villogó kis masina felmondja szolgálatot. Az alagútban való gyaloglás ugyanis soha nem tartozott kedvenc foglalatosságaim közé. Hirtelen, halk, közeledő léptek surrantak a padlón. Egyetlen másodpercig, mint egy halvány, elmosodott sziluett is feltűnt volna az ajtóm előtt, de mire jobban kimeresztettem a szemem, már nem láttam senkit az üveg mögött. A csusszanó léptek, a szomszédos fülke előtt torpantak meg. Halka nyikkant az ajtó, mintha óvatosan félrehúzták volna. Sóhajtottam, és éppen a fogaim közé dugtam a pipám, amikor megerősödtek odaát a furcsa zajok. Csörömpölést hallottam, koppanásokat a falon, valaki horkantott, majd keserves nyikorgással tiltakozni kezdtek az ülések rugói. Kihúztam a pipám a számból, visszaraktam a zsebembe, és mivel a szerelvény még mindig úgy állt, mintha a sínhez ragasztották volna, arra gondoltam, átnézek a szomszéd fülkébe, hát ha valaki segítségre szorul. Aztán majdhogy nem én szorultam rá. Alig léptem ki ugyanis a fülkémből, a bánatosan sötét folyosón fekvő emberi testbe botlottam. Nem is emlékszem rá, hogyan került a 38-as Smith and Wessonom a markomba. Minden esetre, amikor a mozdulatlan test felé hajoltam, már úgy lapult benne, mintha soha ki sem vettem volna belőle. Kinyújtottam a karom, megkerestem a fekvő ember vállát, és erélyesen rázogatni kezdtem. Bloom! Maga az! Fogalmam sincs róla, miért éppen a démon vadászt szólongattam, talán mert egyedül őt ismertem, a különben nem túl nagy számú utas közül. A fekvő alak azonban nem válaszolt. Mivel a pokoli sötétség csak nem akart oszlani, kénytelen voltam kezem használni a szemem helyett. Áttettem a fegyvert a bal kezembe, jobbommal megtapogattam a földön fekvő arcát. Az előre ugró gólya orr, az összeszorított száj, az enyhén kiálló fogak nem árulkodtak tragédiáról. Meleg, dohány illatú arcbőresem. Lehajoltam, megpróbáltam kigombolni a kabátot a mellén, hogy meghallgathassam a szívverését. Kotorozás közben aztán véletlenül a nyakára tévedt a tenyerem. Sóhajtottam, felemelkedtem, és a fenyegető sötétségre fogtam a fegyvert. Kétség sem férhetett hozzá, hogy a fekvő embert, akiben végül is Blumra ismertem, meggyilkolták. Vagy elvágták, vagy elharapták a torkát. Visszaültem a helyemre, és elhatároztam, számolok százig. Ha ez alatt sem történik semmi biztató, megpróbálok a vagonokon át eljutni a mozdonyig. Bár tudtam, felettébb kockázatos kalandra vállalkozom, azt is tudtam, nincs más megoldás. Aki Blumot megölte, a sötétség leple alatt másokat is megölhet. 80-ig jutottam a számolásban, amikor a körte szégyenlősen pislogni kezdett a fejem felett. Ahogy a halvány, sárgásbarna fény elöntött a fülkét, felpattantam, és Blum testéhez ugrottam. Fölé hajoltam, és újra a nyakához értettem a kezem. Aztán az arcára pillantottam, és rémülten felkiáltottam. Bár neki is gólyaóra volt, és előreálló fogai, mégsem Blum volt az áldozat. Ismeretlen, nagyorú, barna bőrű férfi holtteste feküdt előttem, átvágott vagy átharapott torokkal. Visszaültem a helyemre, és döbbenten bámultam magam elé. Egészen addig ültem mozdulatlanul, amíg csak el nem indult a vonat. Ahogy az aprócska kerekek kattogni kezdtek a síneken, felpattantam, s nem törődve többé a holttesttel, a szerelvény eleje felé igyekeztem. Akárhogy is, de meg kell találnom Roy Blumot. A kísértett vadász a vonat végétől számított harmadik kocsiban ült, sértődött képpel bámulva maga elé. Csak akkor csillant valamelyes érdeklődés a szemében, amikor félrehúztam az ajtót, és bependerültem a fülkéjébe. Lassan, venen véve rólam a szemét feltápászkodott, s óvatos mozdulatokkal, horgászbothoz hasonlóan vékony, teleszkópos szerkezetet kotort ki az egyik sarokból. Történt valami? Kérdezte nyugtalanul, miközben hosszú ujjai végigfutottak a horgászboton. Olyan képet vág, mintha az ördög kéreszkedett volna be a kupéjába. Mukkanjon már meg végre, ember! Megtörölgettem a homlokom, és a fülke puha falának dőltem. A vérfarkas? Mondtam rekedten. Újra! Gyilkolt a vérfarkas! Blum megremegett, s védekezőn maga elé kapta botját.